8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ukrajna a Magyarországon feltartóztatott készpénz és nemesfém szállítmánya visszaszolgáltatását követeli, közölte az ukrán külügyminiszter. Már harmadik napja annak, hogy a magyar hatóságok kiraboltak Ausztriából indult két ukrán páncélozott pénzszállító kocsit, és fényes nappal ellopták a pénzt és a nemesfémeket, fogalmazott Andrii Sibiha. Hozzátette, ez a pénz nem magyarországi vagy annak kormányái, hanem az Oszcsat Bank ukrán állami banké, vagyis az ukrán adófizető. Mondta a külügyminiszter. Ezek azonnali visszaszolgáltatását követelik és sürgetik európai szintű elítélését ennek a példátlan állami banditizmusnak és zsarolásnak, mondta az ukrán miniszter. Eszterházy János élete példa, példája az európai keresztény értékek melletti félelem nélküli bátor kiállásnak és kitartásnak, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a mártírsorsú felvidéki politikus emlékére rendezett ünnepségen az országházban. Kiemelte, Eszterházy Jánost mindössze 56 évig tartó földi útja a 20. század legnagyobb magyarjainak sorába emelte. Gulyás Gergely azt mondta, az első világháborút követően magyarnak maradni az elcsatolt területeken, a magyarok jogaiért küzdeni az utódállamokban, egyedüliként nemmel szavazni a szlovák parlamentben a zsidóság deportálására, majd üldözöttek százait menteni saját birtokon, végül a lélek megtöretése nélkül viselni 12 évnyi kommunista kényszermunkát és börtönt, csak sziklaszilárd jellemmel a keresztény hit világon túli igazságába vetett meggyőződéssel lehet. Ilyen volt Eszterházy János, mondta a miniszter. Idén a két díjazott Fónagy János politikus, gazdasági és közlekedési szakember, valamint Orosz János nagyszombati érsek. A Rákóczi Szövetség 1991 óta minden év márciusában Eszterházy János életművére emlékezik, és Eszterházy díjat adományoz olyan személyeknek vagy intézményeknek, akik az ő szellemében a kereszténységért, az összmagyarságért és Közép-Európa népeiért kimagasló tevékenységet fejtettek ki. Új fejlesztésekkel bővült az ingyenes gondosóra applikáció, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. A videóban Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a gondosóra programma már több mint 1 millió idős ember biztonságát szolgálja. Kifejtette, új funkciókkal egészítették ki az ingyenes mobil alkalmazást, mostantól már lehetséges a hely meghatározás, a hangjelzéssel történő órakeresés, emellett a gondosóra képes jelezni, hogy az idősek vegyék be a gyógyszerüket. A miniszter hozzátette, a digitális állampolgárság programon keresztül egyszerűbb és biztonságosabb a belépés. A 85 ezer megmentett élet és 800 ezer hétköznapi segítségnyújtás magáért beszél, zárta a szavait Lantos Csaba azt kérve, hogy az idősek töltsék le és használják a gondosóra mobil alkalmazást. Júliusban rendezik Szegeden a 16. Martin György Néptánc Fesztivált, melyre a szervezők hazai és határon túli magyar ifjúsági néptánc együttesek jelentkezését várják, tájékoztatott a Szegedi Nemzetközi Néptánc Fesztivál Alapítvány. A fesztiválon az együttesek zsűri előtt színházi körülmények között mutatják be a Kárpát-medence néptánc kincsén alapuló új néptánc koreográfiákat és tánc kompozícióikat, melyet a szakemberek értékelnek és díjaznak. A szervezők néhány éve döntöttek úgy, hogy a rendezvényen az ifjúsági csoportok számára kínálnak szakmai megmérettetéssel egybekötött bemutatkozási lehetőséget, hiszen ez a korosztály már birtokában van annak a tánctudásnak, mellyel képesek teljes esztétikai élményt nyújtani, miközben a lelkesedésük, szenvedélyük, odaadásuk páratlan. A fesztivál zenekara az országosan ismert, a Délalföldön kiemelkedően jelenlévő szabadkai juhász zenekar lesz.
Az időjárásról.
Az ország nagy részén derült marad az ég, és másutt is az általában kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés lesz, csapadék nem várható. A nagy területen megélénkülő délkeleti szelet néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 13 és 17 fok között lesz. Kedden gomoly felhők is képződnek, de csapadék nem várható. A délkeleti déli szél több helyen megélénkülhet. Kedden napközben 13 és 19 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Elkerülés helyett aktív jelenlét. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. János evangélium a 17. fejezet 18-as vers. Jézus így imádkozott a János 17:14-18-ban. Én nekik adtam igédet. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Hová küldte Jézus a tanítványait? A világba. Nem azt mondta, próbáljátok elkerülni a világot, csak a gyülekezetbe járó keresztjénekkel töltsetek időt, és tartsatok tisztes távolságot a csúnyán beszélő és rossz emberektől. Azt mondja, azért vagy ezen a bolygón, hogy Isten képviseletében indulj kiküldetésbe a munkahelyedre, a szomszédaid közé és minden egyéb élethelyzetbe. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket, mondja a János evangélium a 20. fejezet 21-es versében. Nem arra hivattunk, hogy elkerüljük a világot, hanem hogy aktívan jelen legyünk benne. De én nem érzem jól magam ilyen alakok között, mondott talán. Ez esetben kérd Istent, hogy tegyen hasonlóbbá Jézushoz, akit a bűnösök barátjának mondtak. Elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, Máté 10:16, közölte Jézus a tanítványaival. Ahhoz, hogy egy juh a farkasok közé menjen, bátorság és bölcsesség szükséges, valamint teljes elkötelezettség is. Albert Schweitzer neves teológus és világklasszis zenész volt, de lemondott mindezekről, hogy egy másik kontinensen a legszegényebbek felé szolgáljon. Bármerre hívott is el Isten, szeretned kell hozzá az embereket, és teljes valóddal jelen kell lenned közöttük.
Ön a mai ége ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. március 9-e hétfő reggel van. A meteorológusok szerint túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nélkül. A délkeleti-keleti szél néhol megélénkülhet. Hajnalban általában 0 plusz 5 fok volt, de a fagyzugokban ennél néhány fokkal hidegebb is lehetett. Délutánra 12-17 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap, azaz kedden derült száraz idő várható. Délutánra 12 és 17 fok közé melegszik fel a levegő kedden is, ugyanúgy, mint ma. És akkor a tartalomból. Tudományos ismeretterjesztő előadás sorozat indul, főleg középiskolások számára a Miskolci Egyetemen 2026 tavaszán. A formabontó előadások meghökkentő nézőpontokból közelítik meg a természettudományokat. Közérthetően mutatják be a matematika, a fizika, a kémia, a földrajz és ásványtan, valamint a biológia világát. Az első előadást a nemzetközi P-napot megelőző pénteken, március 13-án lesz. Vendége a 100. életévébe lépő Obádovics J. Gyula matematika professzor és Besenyei Mihály matematikus. Az előadás sorozat részleteiről professzor dr. Palotás Árpádot, az anyag- és vegyészmérnöki kar dékánját hallják.
Ugye műszaki tudományok területén oktatunk, műszaki karok mindenképpen, és mérnök palánták csak azokból lesznek, akik szeretik, vagy legalábbis pozitívan viszonyulnak a matematikához és a fizikához. Úgyhogy ezt a pozitív érzést szeretnénk fokozni azzal, hogy érdekességeket mutatunk be. Alapvetően, hogyha már azt elérjük, hogy a hazamenő diákok idéznek az előadásból bármit is, akkor már megtettük azt, amit itt most meg lehetett tenni. Én nem várom azt, hogy hirtelen átfordulnak a humán érdeklődésűek, és reál érdeklődésűvé válnak, de azt is szeretnénk tulajdonképpen kinevelni az ifjakból, hogy sik legyen az, hogy valaki bukásra állt valamelyik természettudományos tárgyból.
Hallhatnak arról is, hogy 75 éves a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikuma. Számos programmal és ünnepséggel emlékeztek meg az iskola 75 éves múltjáról. A 37-es számú ipari gimnázium villamosipari tagozatán 1950-ben indult meg a középfokú villamosenergiaipari szakemberek képzése 3 első osztállyal a gépipari technikum épületében. Az iskola 1951-ben költözött önálló épületbe. 55-ben nyerte el az iskola épület mostani formáját, és ebben az évben vette fel az iskola Bláthy Ottó nevét. A gála műsor előtt készült összeállításunkban először a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárját, Kis Gábort, volt Bláthys diákot hallják.
Hát mostanra abszolút már így ötvöződik, de nem válik el a gyakorlatban sem az erős áram, az energetika és az automatizálás és az informatika, hiszen ezek együtt járnak, hiszen az energiaellátó rendszerekben is már nagyon fontos szerepe van az informatikának, a vállalati gyakorlatban abszolút együtt működnek ezek, és olyan szakemberekre van szükség, akik ehhez értenek. Éppen ezért ezek az elnevezések már a szakmákban is megjelennek. Jelenleg most 5 szakmából lehet választani, akik ide jelentkeznek, milyen technikumi képesítést szerezhetnek. Ez az automatikai technikus, az elektronikai technikus, az erős áramú elektronikus, az ipari informatikai technikus, és egy érdekesség, a közlekedés automatikai technikus képzés is.
Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!
Az első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy meg saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Megfogadtam, hogy minden sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolom. sikerül igazat mondanom. Hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik. A legrosszabb, hogy fel se tűnik. És nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, tudományos ismeretterjesztő előadás sorozat indul főleg középiskolások számára a Miskolci Egyetemen tavasszal. A formabontó előadások meghökkentő nézőpontokból közelítik meg a természettudományokat, közérthetően mutatják be a matematika, a fizika, a kémia, a földrajz és ásványtan, valamint a biológia világát. Az első előadást a Nemzetközi Pi-napot megelőző pénteken, március 13-án lesz. Vendége a 100. életévébe lépő Obádovics J. Gyula matematika professzor és Besenyei Mihály matematikus. Az előadás sorozat részleteiről professzor dr. Palotás Árpádot, az anyag- és vegyészmérnöki kar dékánját és Besenyei Mihály matematikust hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Dr. Palotás Árpáddal, az anyag- és vegyészmérnöki kar dékánjával, illetve Besenyei Mihállyal, egyetemi tanárral, Matematika Intézet egyetemi tanárával beszélgetek. Kedves dékán úr, milyen előadássorozatot szerveznek majd a közeljövőben?
Szerethető természettudományok, vagy tudomány, a fantázia neve az előadásnak. Az alcíme az, hogy a tematika ma nem csak matematika.
Honnan jött az ötlete, hogyan indult, hogy kitalálták ezt az egészet?
Az ötlet rektorasszonytól származik, hát alapvetően beiskolázási céllal indítjuk középiskolásoknak érdekes matematika, fizika, kémia, biológia és földtudományok területén kísérleteket, illetve különböző érdekességeket.
Hány előadással számolnak, illetve az első majd mikor indul el?
Most a tavasszal 3+1 előadás lesz, és majd ősszel folytatjuk. Az őszinek még nincsen meg a konkrét programja. A tavaszi az megvan, az március 13-án pénteken kezdődik. Ott Obádovics professzor úr és Besenyei professzor úrnak lesz jelenése.
Fordulok is Besenyei professzor úrhoz. Hogyan kapcsolódott ehhez a programhoz, miként csatlakozott hozzá?
A felkérés Palotás Árpád dékán úttól jött, és nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert én alapvetően nagyon kedvelem a tudománynépszerűsítés témáját, ha csak lehet, részt veszek hasonló alkalmakon, rendszeresen publikálok tudománynépszerűsítő cikkeket, és ezért is nagyon örültem, és nagyon megtisztelő, hogy egy ilyen nívós rendezvény olyan előadójaként jelenhetek majd meg, amit itt szerveznek, és amelyiknek a fő előadója Obádovics Gyula professzor úr, aki hát egy legenda.
Ön milyen előadással készül? Persze így előre nem szeretném lelőni, megelőlegezni a történetet.
Az előadásomnak az a címe, hogy Merről fúj a szél. És hogyha rövid absztraktot kellene mondanom, akkor úgy foglalnám össze egy alcím formájában, hogy földtudományi igazságok matematikai köntösben.
Miért fontos, fordulok vissza dékán úrhoz, hogy a fiatalokat így ilyen téren, egy beiskolázás keretén belül ilyen előadásokkal megfogják, meg lehet őket egyáltalán így fogni, hiszen talán mondhatjuk azt, hogy matematika gyermekeknek akár mumus is, ugye középiskola, általános iskola, itt mégis gondolom próbálják ezt elhesegetni.
Ugye műszaki tudományok területén oktatunk, műszaki karok mindenképpen, és mérnök palánták csak azokból lesznek, akik szeretik, vagy legalábbis pozitívan viszonyulnak a matematikához és a fizikához. Úgyhogy ezt a pozitív érzést szeretnénk fokozni azzal, hogy érdekességeket mutatunk be.
Egy ilyen előadássorozat miben segítheti akár azoknak a véleményét, akiknek kicsit nehezebben megy, és mondjuk szívesen jönnek el az előadásra, tehát miben változtathatja meg, mondhatjuk azt a közvéleményt, a matematika, a természettudományok, anyagtudományok, műszaki tudományok terén?
Alapvetően, hogyha már azt elérjük, hogy a hazamenő diákok idéznek az előadásból bármit is, akkor már megtettük azt, amit itt most meg lehetett tenni. Én nem várom azt, hogy hirtelen átfordulnak a humán érdeklődésűek, és reál érdeklődésűvé válnak, de azt is szeretnénk tulajdonképpen kinevelni az ifjakból, hogy sik legyen az, hogy valaki bukásra állt valamelyik természettudományos tárgyból.
Mostani fiatalok amúgy mennyire érdeklődőek a műszaki tudományok, az itteni kar tudományai iránt, mi a tapasztalat?
Én azt gondolom, hogy a társadalom alapvetően nem változott, tehát mindig is voltak természettudományos és műszaki érdeklődésűek, illetve humán érdeklődésűek. Ők valószínűleg most is ugyanilyen arányban megvannak, mint ahogy megvoltak évekkel ezelőtt, vagy évtizedekkel ezelőtt. Tanárokon múlik igazából az általános iskolás és középiskolás tanárokon, hogy valakiből mi válik.
Mi a szépsége akár egy műszaki, egy természettudományos beállítottságú kutató munkájának? Miért is jó ez a munka, miért szerethető, mi az izgalmas benne?
Hát egy mérnök az alkotó ember, tehát ott közvetlenül láthatja azoknak a fizikai elveknek vagy matematikai elveknek a hasznosulását egy-egy alkotás megszületésekor, amihez szüksége van ezekre a tudományokra. Tulajdonképpen ennyi.
És Besenyei professzor hogyan látja, mi a szépsége ezeknek a kutatásoknak, akár a matematikai, akár a műszaki, akár a természettudományos, környezettudományos kutatásoknak?
Olyan ez leginkább, mint amikor az ember gyerekkorában egy izgalmas erdőben barangol, és újabb csodákat fedez fel. Egy nagy tölgyfát, valamilyen izgalmas, ritkán látott madarat, egy pillangót. Ez is a matematika is alkotó munka, bár olyan jellegű kézzelfogható eredményei nincsenek, mint mondjuk egy mérnök esetében. Kreativitást igényel, izgalmas kihívásokat nyújt, és a felfedezés örömét biztosítja.
Ön például amúgy hogyan látja mai fiatalság, akár például aki egyetemre készül, ők mennyire szeretik, számukra mennyire népszerűek ezek a tudományágak?
Én úgy tudom elképzelni, ahogy dékán úr is mondta, hogy azért az érdeklődés megmaradt, változtak a korok, változtak paradigmák, de továbbra is emberek maradtunk, és ugyanezeket a dolgokat magunkba hordozzuk. A cél az az, hogy alkalmas kulcssal, vagy alkalmas úttal ezeket az ember előcsalogassa, és ez az rendezvény, amire készülünk, ez szerintem egy nagyszerű lehetőséget biztosíthat ehhez.
És dékán úr, még egy kérdésem lenne zárásként erre az előadás sorozatra, rendezvény sorozatra. Kiket várnak, illetve hogyan, miként jelentkezhetnek, hogyan lehet részt venni rajta?
A beharangozóban azt írtuk, hogy elsősorban középiskolásokat és tanáraikat, másodszorban viszont bárkit szeretettel várunk. Regisztrációhoz nincsen kötve az előadás, sem ez, sem a későbbiek. Ha akkora érdeklődés lenne, amekkorának csak örülni tudunk, akkor lehet, hogy a későbbiekben a hely biztosítása érdekében még a regisztrációt is bevezetjük, de ez a legelső előadásnál nem lesz így.
Kedves hallgatóink, tudományos ismeretterjesztő előadássorozat indul főleg középiskolások számára a Miskolci Egyetemen tavasszal. A formabontó előadások meghökkentő nézőpontokból közelítik meg a természettudományokat, közérthetően mutatják be a matematika, a fizika, a kémia, a földrajz és ásványtan, valamint a biológia világát. Az első előadást a Nemzetközi Pi-napot megelőző pénteken, március 13-án lesz. Vendége a 100. életévébe lépő Obádovics J. Gyula matematika professzor és Besenyei Mihály matematikus. Az előadás sorozat részleteiről professzor dr. Palotás Árpádot, az anyag- és vegyészmérnöki kar dékánját és Besenyei Mihály matematikust hallották. A riporter Sütő Dávid Peli volt.
Piros Suzuki-val érkeztem. időszak, ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzuki-val érkeztem, velük csúszik az összes ital, ma nekik jut hozzám, veletek lehetek, most őszinte bérletem van a lelkiválság összes vonalán. Neked visszalopom az időt és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást. És hogyha úgy az a sors, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek le.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, 75 éves a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikuma. Számos programmal és ünnepséggel emlékeztek meg az iskola 75 éves múltjáról. A 37-es számú ipari gimnázium villamosipari tagozatán 1950-ben indult meg a középfokú villamosenergiaipari szakemberek képzése három első osztállyal a gépipari technikum épületében. Az iskola 1951-ben költözött önálló épületbe. 55-ben nyerte el az iskola épület mostani formáját, és ebben az évben vette fel az iskola Bláthy Ottó nevét. A gála műsor előtt készült összeállításunkban először a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárját, Kis Gábort, volt Blátis diákot, Sütő Dávid Pelé kérdezi.
Kis Gáborral, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellárjával kezdem az összeállítást. Mely iskola mit is ünnepel?
Hát most a Bláthy Ottó Villamosipari Technikumunknak a 75. születésnapját ünnepeljük, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, és rengeteg érdekesség van a múltjában, rengeteg tradíció és nagyon sok eredmény a jelenébe, úgyhogy azt gondolom, hogy van miről beszélni.
Mit lehet az iskola történetéről tudni? Talán akkor kezdjük a legelején, mikor, hogyan alakult, hogyan kezdődött a Bláthynak a története.
1950-ben indult néhány osztállyal a villamosipari képzés annak idején, és 1955-be költözött abba a végleges formába, abba az épületbe, amit most is látunk. Ugye az volt az iparosodásnak itthon egy ilyen nagyon komoly időszaka, akkor ugye épült, fejlődött nagyon nagy ütembe a villamosenergia elosztó hálózat is, és ehhez nagyon komoly szakemberképzésre volt szükség. Úgyhogy hosszú időn keresztül ez az erős áramú képzés határozta meg az iskolának a profilját. Aztán persze, hogy változott az idő, változott a világ, megjelent az elektronika, a gyenge áramú területek, az informatika is bejött. 1988-tól már ez megjelenik az iskolának a képzési profiljában is, tehát ezzel is így színesedik. Én azt gondolom, hogy akkoriban technikusként végzettek, az iparban középvezetőként tudtak elhelyezkedni, és nagyon kiválóan megállták a helyüket. Legendás volt akkoriban is a Bláthy, és ez azóta is így van, töretlenül reméljük. 2015 volt az, amikor megalakultak a szakképzési centrumok, ugye a mi centrumunk is akkor jött létre, a Miskolci Szakképzési Centrum, és így ennek egy iskolájaként működik már azóta ez az iskola is. Ami nagyon fontos dolog, hogy 2020-ban volt egy reform a szakképzésben, és egy nagyon fontos része ennek, hogy az iskola típusoknak a változásából újra visszajött a technikum elnevezés, ami én azt gondolom, hogy nem csak a névből fontos, a technikum üzen egy minőséget, egy olyan megbízható iskolát, ami régen is volt, ez a mai napig is mindenkinek benne van a fejébe, a gondolkodásába, és ez ilyen szempontból nagyon fontos, hogy a Bláti is visszakapta ezt a technikumi rangot, minőséget.
Oktatási profilja esetlegesen hogyan változott úgymond napjainkra, így 2025-ra 75 év alatt, mik jöttek, mik mentek esetleg, hogyan néz ki a Blátinak az oktatási profilja? Itt egy pár változást említett, kancellár úr.
Hát mostanra abszolút már így ötvöződik, de nem válik el a gyakorlatban sem az erős áram, az energetika és az automatizálás és az informatika, hiszen ezek együtt járnak, hiszen az energiaellátó rendszerekben is már nagyon fontos szerepe van az informatikának, a vállalati gyakorlatban abszolút együtt működnek ezek, és olyan szakemberekre van szükség, akik ehhez értenek. Éppen ezért ezek az elnevezések már a szakmákban is megjelennek. Jelenleg most 5 szakmából lehet választani, akik ide jelentkeznek, milyen technikumi képesítést szerezhetnek. Ez az automatikai technikus, az elektronikai technikus, az erős áramú elektronikus, az ipari informatikai technikus, és egy érdekesség, a közlekedés automatikai technikus képzés is. Ugye ezekből látszik, hogy így alapvetően már a nevük is sugallja, hogy itt az automatizáció, a digitalizáció, az informatika egészítette ki az erős áramot és az elektrotechnikai területeket.
Diákok száma hogyan alakult 75 év alatt? Említette, hogy mindig is nagyon nagy népszerűségnek örvendett Miskolcon ez az iskola.
Ez így is van. Alapvetően amióta az iskola működik, itt beiskolázási gondok soha nem voltak, tehát mindig annyira népszerű volt, hogy volt annyi jelentkező, hogy megteljen az iskola. Az, hogy milyen túljelentkezés volt, az egy másik kérdés. Ugye én magam is Blátis voltam, emlékszem, hogy akkor is egy nagyon erős túljelentkezés volt, és nagyon jó eredményekkel is izgultunk, hogy felvételre tud-e kerülni valaki ebbe a kiváló iskolába. Most jelenleg kb. 650 diák vagy résztvevő van a képzésbe. Azért fogalmazok így, mert ezeknek csak egy része, aki tanulóként van jelen. Most jelenleg 470 körül van a tanulói létszámunk, viszont nagyon fontos az, hogy emellett felnőttek is tanulnak, felnőttek szakmai oktatásába vagy felnőtt képzésbe, jelenleg 167-en vesznek részt. Ez azt mutatja, hogy ahogy bejönnek az új technikák, új technológiák, az emberek szeretnének egyrészt új szakmát szerezni a saját karrierjük szempontjából, másrészt pedig a vállalatoknak van egy továbbképzési igényük, tehát hogy a szakembereiket szeretnék továbbképezni. És ami ehhez kapcsolódik, hogy ugye ma a képzések közül azok a leghatékonyabbak, ahol duális képzés történik, ahol az elméletet az iskolába oktatjuk, a gyakorlatot pedig a cégeknél szerzik meg, akik tanulnak a képzésekben. Ez egy nagyon fontos dolog, 150-en vesznek részt ilyen duális képzésben, azért ez egy nagyon nagy létszám, nagyon nagy arány. Nyilván ehhez partnerek kellenek, ugye az iskolának a fontosságát az is mutatja, hogy a vállalatok számára is fontos. Itt nyilván konkrétan el is lehet mondani azokat, akik itt meghatározóak, akiket általában ismernek itt Miskolcon és környékén. A Bosch cégcsoport partnere az iskolának, az Elműémász, Joyzone, a Borsodkem, a Jabil vagy a MÁV, csak hogy most a nagyobbakat és ismertebbeket soroljuk itt föl. Tehát ilyen szempontból elmondhatjuk azt, hogy egy nagyon erős vállalati kapcsolatrendszerrel rendelkezik az iskola.
És hát itt említettük, hogy a képzési portfólió változott, bővült. Gondolom ezzel kapcsolatosan voltak fejlesztési mérföldkövek is az iskola életében. Gondolom laborok és hasonlók is fejlődtek, gépeket kaptak akár a cégek támogatásával. Ez hogyan alakult az iskola életébe?
Ez egy nagyon pozitív folyamat az elmúlt időszakban. Azt mondhatnám, hogy aki 15 éve végzett, és most menne be az iskolába, már azt se ismerne rá, nem, hogy aki a 80-as években, mint például én, ami ilyen óriási dolog, egy nemzetközi pályázat keretében egy ipari robotika labort tudtunk létrehozni, ahol olyan ipari robotok vannak, ami a nagyvállalatoknál, a Boschnál vagy egy autógyárban, tehát nem modellekkel tanítjuk a gyerekeket, hanem valódi, igazi, komoly, nagy robotok vannak ebbe a laborba. De ami ezen kívül nagyon fontos, hogy megjelent az okos otthon, az automatizálás önmagában egy-egy ilyen laboratóriummal, és ami nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy most már van az iskolának egy olyan folyosója, ahol egymás után a cégek által szponzorált termek vannak, tehát ugyanúgy a Bosch vagy a MÁV is megjelent és részt vett abban, hogy az iskoláknak az oktatási környezete olyan színvonalú legyen, ami azt gondolom, hogy a 21. században már főleg egy ilyen korszerű szakmákat oktató iskolában elvárható.
Többször is említette kancellár úr, hogy ön is oda járt, lelkileg hogyan érinti, hogy ebbe az iskolába járt, és mondhatjuk, hogy a kancellárja egyfajta vezetője is részszint ennek az iskolának.
Ez nyilván egy többletkapcsolódást jelent, minden iskola fontos a számunkra, de jó érzés azt látni, hogy egy iskola sikeres. Nyilván mi minden iskolának megadjuk azt a támogatást, ami ahhoz kell, hogy elérje ezeket a sikereket. A Blátinak most egy sikerszériája van egyébként is. Sok dologban ugye most zajlanak a hazai versenyek, és egymás után kapjuk, minden nap csörög a telefon, és az iskola vezetése jelzi, hogy újabb diákunk jutott be az országos döntőbe, ami óriási öröm, de hogy egy különleges eredményt is megemlítsünk, a Makai József fiákunk Magyarországot fogja képviselni a World Skills versenyen, ami a szakmáknak a világbajnoksága Shanghaiba, ami egy óriási eredmény, tehát én ezt is egyfajta ilyen jubileumi ajándékképpen élem meg, tehát ez is egy sikertörténet.
Összehasonlítva kicsit a 80-as éveket említette kancellár úr, ha jól emlékszek, a 80-as éveket akár a mostanival, a diákélet, a tanárélet, miben volt más? Kancellár úr, hogyan élte meg a blátis éveket?
Tehát én mindenáron blátis akartam annak idején lenni, nagyon jó eredményekkel, versenyeredményekkel jelentkeztem, és igazából én mindenféleképpen a Blátiba szerettem volna járni, azért, mert engem mindig érdekelt az, hogy valami olyan dologhoz van az embernek köze munkájában, ami működik, ami valódi, ez a megnyomjuk a gombot, történik valami logika, szerintem ez egy diáknak fantasztikusan érdekes. Akkor is legendás tanári kar volt, én azt gondolom, hogy így városszerte is ez egy nagyon fontos, nagyon jó oktatási közeg volt ott lenni. Hát a diák élet az akkor is olyan volt, de így, ahogy az utolsó szalagavatóján voltam a Blátinak, hát ugyanezt elő lehetett volna adni az akkori szalagavatókon, tehát én azt gondolom, hogy diáknak lenni pont ugyanolyan dolog, és pont ugyanaz a fiatal, meg vidámság, meg néha humor van ugyanezekben a srácokban, mint ami akkor volt. Az, hogy most milyen technikát tanulnak, az egy dolog.
Ahhoz képest amúgy, amikor kancellár úr végzett, akkor mit jelentett úgymond blátisként kijönni az iskolából, blátisként végezni, esetleg most mennyire fémjelzi az iskola, bár itt azért említettük, hogy valószínűleg nem veszített a nívójából.
Abszolút. Egyébként az elmúlt időszakban ugye annyiban talán változik, hogy régen is kínált arra is lehetőséget, hogy valaki elkezdjen dolgozni. Ugye sokan középvezetőként vagy vezetőként is dolgoznak azóta is, illetve akkor is lehetőséget adott a továbbtanulásra. Ugye én akkor továbbtanultam, villamosmérnökként végeztem utána, első diplomámként. Ma talán annyiból még könnyebb helyzete van a mostani fiataloknak, hogy 3 évvel ezelőtt beindult egy okleveles technikus képzés a Miskolci Egyetemmel együttműködve, ami azt jelenti, hogy egyenes út vezet a felsőoktatásba, rengeteg több pontot kapnak a technikumba végzett diákok, és aki részt vesz az okleveles technikus képzésbe, az 30 kreditet 5-6 tantárgynak a tanulását gyakorlatilag meg tudja spórolni, amit nyilván okosan ki tud használni, tud dolgozni cégeknél, nyelvet tanulni, bármi olyan kutatásba, egyébbe részt venni. Tehát én azt látom, hogy most még inkább kinyílt a diákok számára a világ, és ugyanúgy nagyon jól fizető munkahelyeket választhatnak, vagy a továbbtanulást is.
Milyen emlékek sejlenek fel, hogyha most csak konkrétan ezt nézzük, hogy 75 éves a Bláthy, így kancellár úrban mik jönnek fel emlékek?
Na hát nekem mindenféleképpen az akkoriban tanító tanáregyéniségek, és nem az, amit feltétlenül tanított, bár nyilván az ohmtörvényre emlékszik az ember egész életébe, de ami emellett fontos, hogy az a tanári személyiség, meg az a minta, meg példa, amit az ember nem is tudatosan, de tudatalatt mindig visz magával. Tehát én azt gondolom, és ez nem csak a Bláthyra igaz, hogy egy iskola az embernek hosszú távra formálja a személyiségét, meg az értékrendjét, és ez az én esetemben egy nagyon maradandó és pozitív időszak volt, ami ugyanígy formálta az én gondolkodásomat is mai napig is.
Sántárné Furik Orsolyával, a Miskolci Szakképzési Centrum Bláthy Ottó Villamosipari Technikum igazgatójával, illetve Dányi Gáborral, 12. A-osztályos tanulóval beszélgetek. Igazgatóasszonyhoz fordulok első körben. Hogyan éli meg, hogy 75 éves az iskola?
Először is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Amikor ma a 75 éves Bláthyról beszélünk, én úgy gondolom, hogy nem csupán egy iskolát, hanem egy fogalmat ünnepelünk, hiszen 3/4 évszázada határozza meg Miskolc és a régió műszaki arculatát. Intézményünk története még 1950-ben indult el, és bár az évtizedek során az iskola neve sokat változott, a szakmai hitvallásunk az, hogy gyakorlatorientált, magas színvonalú oktatást igyekszünk átadni a tanulóinknak, ezt úgy gondolom, hogy ez sziklaszilárd maradt. A mai épület, amiben az iskolánk tevékenykedik, még 1939-ben Szabó József építész tervei alapján készült el. Emellett a falak mellett generációk tanultak, és tanulták meg a mérnöki precizitást, a szakma tiszteletét. Én úgy gondolom, hogy a múlt kötelez minket, hiszen csak akkor lehetünk büszkék az örökségünkre, ha képesek vagyunk azt folyamatosan gyarapítani. Büszkén mondhatom, hogy a jubileumi évben az iskola igyekszik a szakmai színvonalát megmutatni. Míg korábban az országos technikumi rangsorban 75-76. Helyet értünk el az előző években, az idei évben a rangos 51. helyre sikerült a közel 500 hazai intézmény közül fölkerülnünk. Én úgy gondolom, hogy ez a szívós munka, ez mind az oktatóink, mind pedig a diákoknak az elkötelezett munkáján alapszik, és sikereinket húsvérhősök is hitelesítik. Szeretném megemlíteni, hogy iskolánk történetében egyedülálló módon 2 tanulónk is bekerült a World Skills nemzeti válogatottba, Makai József, 13. végzős tanulónk, és Tomcsik Máté, 12. évfolyamos tanuló. Ők képviselhetik hazánkat a Sanghaji világversenyen, és az is egyedülálló, hogy míg Makai József képviseli ugye ezen a versenyen az iskolát, addig a pótversenyző is a mi iskolánkból került ki, ami külön büszkeség a számunkra, de emellett az országos szakmai tanulmányi versenyeken is mindig dobogós helyeken szerepelnek a diákjaink. A szakmasztár versenyre mind a 3 induló szakmában, erősáramú elektrotechnikuson is, a 3 behívott versenyző között van az egyik diákunk, automatikai technikuson is, és ipari informatikai technikuson is, úgyhogy készülünk a szakmasztár versenyre is, de emellett legyen az történelem, irodalom, versmondás, próza, sakk, logisztika, sport, minden területen kiválóak a diákjaink. és az idegen nyelv oktatás is, és úgy gondolom, hogy magas színvonalú az iskolába, hiszen diákjaink nagy része emelt szintű érettségit tesz angol nyelvből, és nagyon sok gyerek hagyja úgy el az iskola falait, hogy középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik.
Milyen érzések vannak most úgy igazgatóasszonyban, hiszen közeledik az ünnepség, és arról majd még külön beszélgetünk. Lelkileg, érzelmileg hogyan éli meg ezt a 75 évet, hogy 75 éves az iskola, amit igazgat?
Én nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ilyen patináns iskolának lehetek az igazgatója. Velenyák János igazgató úr 32 évig igazgatta az iskolát, ő nagyon biztos alapokat épített meg, amire igyekszek építeni és folyamatosan továbbfejleszteni. Én vagyok a hetedik igazgató, és elődeim mind villamosmérnökök voltak. Én matematika-fizika szakos tanár vagyok eredetileg, de tavaly végeztem erős áramú elektrotechnikusként. Igyekszek megfelelni annak, hogy úgy vezessem az iskolát, hogy rálátásom legyen minden területére. Ebben segítségemre vannak vezetőtársaim, akik büszkén mondhatom, hogy mind a három igazgató helyettesünk szintén blátis diák volt valamikor. Oktatóink között is nagyon sok blátis van. Én úgy gondolom, hogy a bláti kötelez, és a jelmondatunk, hogy a villamos képzés múltja, jelene és jövője, a bláti örök, ez úgy gondolom, hogy mai napig él.
Gábor, fordulok hozzád, és egy kicsit diákként, hogyan éled meg azt, hogy 75 éves lett az iskola, ahova jársz, ahol tanulsz, ezt a jubileumot te miként éled meg lelkileg, érzelmileg, milyen emlékek jönnek fel ilyenkor?
Köszönöm a meghívást elsősorban is. Én úgy élem meg ezt az egészet, hogy leginkább nekem a gála jut eszembe, mivel én szerepelni fogok benne, az osztálytársaimmal és a mi osztályunk fog leginkább a szereplők között szerepelni, és nekem ez nagyon ledöbbentő, és nagyon érdekes az, hogy már 75 éve itt van ez az iskola, és 75 éve is ugyanúgy voltak itt diákok, mint én, és hasonló dolgon tanultak, és ültek a tantermekben. És az is nagyon érdekes, és lehengerlő valamilyen szinten, hogy Velenyák igazgató úr, ahogy a gála műsorban is mesélni fog, hogy milyen volt neki a diák élet, és hogyan is élte meg azt, hogy diák volt itt, és utána meg igazgatóként, és leginkább én ezeket az érzéseket érzem.
Ugyan látod, akár csak így Miskolcváros tekintetében, milyen blátis diáknak lenni, mi jut erről eszedbe, miért jó itt a blátiban tanulni?
Nekem az jut erről eszembe, hogy én blátisnak lenni, sétálok az utcán, és meglátok egy blátist, és mindig köszönök neki. Nem mindig az van, hogy iskolában nem tartunk olyan szoros kapcsolatot, de mégis oda megyünk egymáshoz, megkérdezzük, hogy mi újság, és beszélgetünk egy jót, akár az iskoláról, vagy akár iskolán kívüli dolgokról, és szerintem ez azért nem csak én érzek így, hanem mindenki, és ezért is szoktam azt mondani, hogy a bláti egy családias közösség. És nem csak a diákok között, hanem a tanárok között, mivel hogyha úgy jön ez, egy tanárral találkozok, akkor egy tanárral is leállok és beszélgetek, és megkérdezem, hogy van.
És igazgatóasszony, hogyan ünneplik meg, hogyan emlékeznek meg a 75 évről, milyen programokkal, vagy milyen programmal készülnek?
Már szeptember 1-én elkezdődött a jubileumi évünknek az ünneplése, hiszen jubileumi tanévnyitóval indítottunk, ahol meghívott vendégünk volt Tóth Szántai József polgármester úr, aki szintén blátis diák volt. A mai nap egy közös ebéddel ünnepelünk az összealkalmazotti dolgozók a 75 éves jubileumi évünket, és a március 6-án a Művészetek Házában fogjuk tartani a 75. jubileumi gálánkat, ahova számos meghívott vendég érkezik hozzánk. Érkeznek a vezetők, a Miskolci Egyetem képviselői, a duális partnereink, a szülői munkaközösség tagjai, volt blátis diákok, olyanok is, akik 50 éve érettségiztek, és most azt tervezik, hogy a ballagásunkon újra szeretnének velünk elballagni. Erre kimondottan az osztályfőnökük jött el, aki most 93 éves, Szávó János bácsi, és ő kérte meg, hogy a jubileumi év ünnepségének a keretén belül hagy ballagjanak újra el a most végzős diákjainkkal, amire örömmel mondtunk igent. A vendégek között vannak olyan jeles emberek, akik karrierútjukat bemutathatják diákjainknak, és példaként szolgálhatnak nekik, továbbá a diákjaink fognak jelen lenni még ezen az ünnepségen.
És Gábor, visszafordulok hozzád. Ti hogyan, mivel készültek az ünnepségre? Milyen szerepetek van az ünnepségben?
Nekünk diákot kell játszani, mint diák, ugye ez nem is tudom mennyire meglepő, és az egésznek az ilyen struktúrája és felépítése a gálának, hogy fel van osztva évtizedekre az egész, és legrégebbi időktől, tehát egészen az 50-es évektől indulunk, és kisfilmekkel, bemutatókkal készülünk, és mi ezt kiegészítve eljátsszuk azt, hogy ugye megünnepeljük a Blátit. Nem tudjuk, hogyan készüljünk a születésnapjára, és ezért kérünk segítséget a volt Blátis diák tanároktól, és ők segítenek benne, és így próbálunk ezzel készülni, hogy megünnepeljük, és a végén meg a fúvósok egy happy birthday-t énekelnek a Bláti Ottónak 75. születésnapjára.
Még a műsorban esetleg milyen programelemek, milyen dolgok fognak megjelenni, esetleg az idősebb régi diákok mivel készülnek?
Kollégáim és a diákok nagyon-nagyon készülnek erre, már régóta. A műszakis kollégák egy kiállítást terveznek a galéria részen, ahol a mostani műszaki tartalmokat mutatnak meg, illetve volt Blátis oktatóink, tehát hogy diákként is Blátis oktatóink előkeresték a régi tanmeneteket, füzeteket, amiket még ők írtak, ezekbe is bele lehet majd lapozni, meg lehet nézni. Készültek videóanyagok a régi idők fényképeiből, filmhíradó, illetve a mostani 21. századi képekből is kisfilmek. Készültek meglepetés kisvideók is. A Kanadában élő Gömöri András Máté is küldött egy kis videót számunkra az ünnepségre, a 75. jubilómi tanévünkre, illetve Bakos Kristóf is, aki úgy ismerünk, ugye, mint Moriones. Továbbá a MÁV TEB igazgatójától, Magyar Zoltántól is kapunk egy kis videót, de ellátogat hozzánk dr. Juhász István, aki a Magyar Kézilabda Szövetségnek az elnöke. Tehát igyekszünk megmutatni azt, hogy a Bláti olyan alapokat biztosít a diákjainknak, hogy a világ bármely területén a sokrétű tudásukkal megállhatják a helyüket, lehetnek villamosmérnökök, sportolók, de akár művészek is.
Ha már ilyen szép körben összegyűlnek a volt régi diákok is, illetve oktatókat is említett, akik volt Blátis diákok, hogyan látja amúgy a tanári gárda, az oktatók, hogyan élik meg ezt a 75 éves jubileumot, milyen a hangulat?
Izgatottan készülnek oktatóink a gálára, mindenki nosztalgiázik, igyekeznek a legjobb tudásuk szerint összeállítani a gálát, hogy minél több mindent meg tudjunk mutatni magáról, az iskoláról, a Blátiról.
Gábor, te hogyan látod diákok, diáktársaid, ők hogyan készülnek, hogyan élik meg az, hogy 75 éves az iskola, ti diákként miként élitek meg?
Készülnek ők is, hogy ez a 75. jubileumi gála sok olyan történetet hozott számunkra felszínre, amiről eddig még mi nem tudtunk. Ugye minden 9-esnek a csacsiavatón részt kell vennie, és a csacsiavatón a Blátinak a történetéről és a múltjáról tanulunk. Viszont itt most a 75. jubileumi gálán az oktatóinak első kézből fogjuk hallani a történeteit, és hogy hogyan is voltak ezek, és akár még pár ilyen érdekességet is hallhatunk róla.
És akkor így a 75 év után, igazgatóasszony, a jövőbe hogyan tekintenek? Mi vár még a Blátira? Mit lehet tudni?
Mindig is igyekeztünk a régió, a gazdaság vállalati szereplőinek az igényeire figyelemmel lenni. Én úgy gondolom, hogy azok a diákok, akik ma itt tanulnak, holnap az energia, az automatizálási és villamosipari fejlődés motorjai lesznek. A világ az nagyon gyorsan változik, mint valaha. Digitalizáció, automatizálás, fenntartható energia, mesterséges intelligencia, ezek már nem távoli fogalmak, hanem azoknak a diákoknak a jövője, akik most itt vannak nálunk. Ezért én úgy gondolom, hogy még a Bláti múltja erős alap, a jövőt saját magunknak kell formálni, úgyhogy igyekszünk az innováció területén minél előrébb jutni.
Kedves hallgatóink, 75 éves a Miskolci Szakképzési Centrum Bláti Ottó Villamosipari Technikuma. Számos programmal és ünnepséggel emlékeztek meg az iskola 75 éves múltjáról. A 37-es számú ipari gimnázium villamosipari tagozatán 1950-ben indult meg a középfokú villamosenergiaipari szakemberek képzése 3 első osztályjal a gépipari technikum épületében. Az iskola 1951-ben költözött önálló épületbe. 55-ben nyerte el az iskola épület mostani formáját, és ebben az évben vette fel az iskola Bláti Ottó nevét. Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazinműsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Máté evangélium a 17. fejezetének 20. verséből hallgassuk meg. Bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, szólnátok ennek a hegynek, térj innen oda, és eltérne, és semmi sem volna lehetetlen nektek. Növeld a mi hitünket, hangzott egykor a tanítványok szájából. Mi is hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy valamit meg kell ahhoz nagyítani, hogy valami nagy dolog végbe mehessen. Az emberi logika tömegekben gondolkodik, minél többen vagyunk együtt, minél látványosabban és harsányabban, annál nagyobb erő lakik bennünk, annál nagyobb a hatásfok. Ennek ellenére a tapasztalat sokszor mégis az, hogyha egy rendezvény elmúlik, sokszor csak a füstje marad, és nem hagy maradandó nyomot. Sokan érvelnek amellett, hogy a világ változik. Változni kell a kereteknek, elengedhetetlenül szükségessé vált a látványos, modern eszközök használata az egyházi szolgálatban is. Fel kell venni a változó kor ritmusát, és szívből reméljük, hogy a csillogás, a megfelelő marketing lenyűgözi a gyermekeket, felnőtteket. Aki józanító tapasztalat mégis az, hogy nem duzzad látványosan a létszám ennek hatására. Nem növekszik rohamosan a gyülekezet. Nem lesz több hitvalló, hitét a közösségben gyakorló fiatal, és nem kapcsolódik be a gyülekezetbe sok család. Vajon mi lehet ennek az oka? Én azt hiszem, hogy azért, mert nem ezek a dolgok adják az alapját a növekedésnek. Ezek csak erősíthetik, szépíthetik a már meglévő alapot. Isten logikája ugyanis egészen más, mint az emberi logika. Isten igéje azt mondja el nekünk, hogy nem nagyobb hitre van szükségünk valójában, hanem azt a kicsit kell tudni jól használni. Nem nagyobb hitért kell imádkoznunk, hanem inkább így kellene kérnünk, hogy Uram, azt a keveset, amin van, vedd a kezedbe, hogy a mustármagnyi hitem terebélyes fává, az 5 kenyerem, 2 halam emberek ezreinek legyen megelégítésére. Meg kell tanulnunk, hogy nem a mi nagy hitünk mozgatja meg a hegyet, szakítja ki tövestől a vadfügefát, hanem az a bizalom, amivel meg tudunk Istenben kapaszkodni. Merj rálépni az útra, amelynek nem ismered még a göröngyeit, nehézségeit, buktatóit, de azt tudhatod, hogy Istennel végig lehet rajta menni győzedelmesen. Merj ugrani, mint az a gyermek, aki egy emeletes ház szobájában rekedt, amikor tűz ütött ki a házban. Az erkélyre menekülve a füst miatt nem látta az utcát sem. De egyszer csak hallott egy ismerős hangot, az édesapja hangját, aki azt kiabálta: Fiam, itt vagyok, ne félj, én látlak, ugorj, elkaplak. A fiú bátran leugrott, mert bízott az apjában, és ez a bizalom megmentette az életét. Induljunk el mi is minden nap azzal a reménységgel, hogy az a kicsiny mustármagnyi hit nagy dolgokat tud véghez vinni, ha Isten kezébe tesszük le, és úgy, és arra használjuk, amire kaptuk. A mai igemagyarázat a Kislétán szolgáló Szerencsi Imléné lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.